Sziasztok! Én Lili vagyok, érdekes nő, mert bejártam a világot, és jelenleg is Londonban élek, mert imádom az extrém sportokat, és már rengeteg emberrel, rengeteg témáról beszélgettem már újságíróként és podcasterként.
Hanna vagyok, érdekes nő, mert újságíróként történeteket mesélhetek, olyan helyekre és emberekhez is eljuthatok, akikhez másképp talán nem, mert nagyon határozott vagyok, merek önmagam lenni, és nagyon sok dolog érdekel. A Vénusz projekt eddigi adásaiban több mint 100 olyan nőt mutattunk be, akit mi valamiért különlegesen érdekesnek tartottunk, de hiszünk benne, hogy minden nő érdekes. Mi több, minden nő érdekes annyira, hogy szerepelhetne egy-egy Vénusz adásban.
És pont ezt fogjuk megvalósítani idén. Egy nőnapi különkiadásban szeretnénk titeket hallani. Vegyetek fel egy hangüzenetet névvel vagy név nélkül, amiben elmondjátok, hogy miért vagytok érdekes nők. Ehhez nincs szükségetek másra, csak egy telefonra vagy más hangrögzítőre, és egy minél csendesebb helyre. Küldjétek el ezt a hangüzenetet az Instagramon, a Venus Project profilra, vagy a venusproject.podcast@gmail.com e-mail címre. A felvételeiteket március 1-ig várjuk, azokat vágás nélkül közöljük majd az epizódjainkban.
Ez itt a Venus Project Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban Váci Rozival, a Matyó Design alapítójával beszélgettünk, többek között a márkáról, a város és a vidék közötti különbségről és a társadalmi problémákról is. Szia Rozi, nagyon szépen köszönjük, hogy most itt vagy a Venus Projektben, és nagyon üdvözlünk. Első körben egy kicsit mesélj arról, hogy mi az a Matyó Design, mármint a márka, nem maga a Matyó hímzés, azoknak, akik még nem hallottak rólatok.
A Matyó Design egy észak-kelet-magyarországi pici faluban indult el, egy olyan márka, ami kézzel hímzett termékeket állít elő, főként női, illetve gyermek termékeket, vannak home termékeink is, és két missziója van ennek a társadalmi vállalkozásunknak. Az egyik misszió az az, hogy a matyó kultúrát és a matyó hagyományt fenntartsuk, és valami olyan burokba öltöztessük, ami igényesen a mai világba szerethető és hordható. A másik missziónk pedig az, hogy azoknak az asszonyoknak és hölgyeknek és fiatal lányoknak, akik a matyó kultúrát gyerekként magukba szívták, és minden hímzés és öltés a kezükben van, nekik tudjunk munkát adni. 12 éve jött ez az ötlet, 12 éves a Matyó Design, abszolút autodidakta módon szép lassan növekedett ez alatt a 12 év alatt, és nőtte ki magát oda, ahol most vagyunk.
Te ugye most Tardról jelentkezel be. Miért különleges ez a hely, mind akár a márka szempontjából és a Matyó hímzés szempontjából, és neked miért különleges?
Hát van egy tényszerű különlegessége, mert hogy a Matyó hímzés összesen 3 településen honos, Szent Istvánon, Mezőkövesden és Tardon, tehát ilyen szempontból ezért különleges, mert ez az egyik otthona ennek a kultúrának. Az én szempontomból azért különleges, mert a 80-as évek elején, amikor a szüleim találkoztak, mind a ketten Budapesten értelmiségi családból jöttek, és úgy döntöttek, hogy nem betonban, és a nagyvárosban fognak minket nevelni, hanem inkább elköltöznek vidékre, és kacsákat és libákat és parasztasszonyokat fogunk mi inkább látni, és nem a nagyvárost. Úgyhogy én a 80-as években ide költöztek a szüleim, és a helyi iskolába kezdtek tanítani, semmilyen kapcsolatuk nem volt előtte Tarddal, Itt éltünk 5 éven keresztül, 4-en születtünk itt Tardon, persze mindig fölmente édesanyám Budapestre szülni, mert azért azt tudta, hogy ez egy kicsit biztonságosabb, mint itt a Mezőkövesdi kórházba bármit is csinálni, de hogy itt nőttünk föl, én 5 éves voltam, amikor édesapám olyan munkalehetőséget kapott Budapesten, ami miatt visszaköltöztünk Tardra, illetve azért is költöztünk vissza Budapestre, bocsánat, mert a legidősebb testvérem, Dani, a bátyám akkor lett iskolaérett, és azt gondolták, hogy talán inkább jobb, hogyha Budapesten kezdjük az iskolát. Úgyhogy én itt éltem 5 évet, a tardi lakosok mindig azt mondják nekem, hogy itthon vagy, Rozika, és nem, tehát hogy azt gondolják, hogy én ide tartozom. Utána megmaradt nekünk itt a házunk, és minden tavaszi, nyári, őszi, minden szünetben mi mindig itt voltunk, soha nem mentünk a tengerpartra, soha nem mentünk Balatonra, mi mindig Tardon voltunk, amit egyébként rettenetesen szerettünk, mert egy hatalmas szabadságot adott nekünk gyerekkorunkban.
És hát most mondtad, hogy megint Tardon vagy, és Tardról beszélsz most velünk, azt mondtad, hogy 3 éve költözettek oda, de ez a Budapest Tard tengely az életedben, ahogy hallottam, még mindig megvan. Budapesten vannak ugye a Matyó Design boltok, vagy hát ott elérhetőek élőben is a termékek. Mi történik Tardon? Hogy néz ki ott a gyártás?
Mi 2020-ban, amikor a Covid beütött, akkor a Matyó Design főként 90%-a a Matyó Design bevételének viszonteladókon keresztül érkezett, és a Covid érkezésével mind a 35 viszonteladó boltunk bezárt, és ott egy ilyen hatalmas krach történt a Matyó Design életében, és az én életemben is nyilván, mert hogy ez az én felelősségem, hogy ezt a márkát és az itt dolgozó embereket fönntartsam, és eltartsam. Leköltöztünk ide, főként anyagi okokból is egyébként, és azóta 2020-ban, még a Covid éve alatt megnyertünk egy pályázatot, aminek köszönhetően felépíthettük a Matyó Design varrodáját. Ez egy nagyon-nagyon régi, szép parasztépület, amit felújíthattunk igényesen, és a mai korszerű és modern világnézetemmel nyúltunk ehhez hozzá. Jelenleg itt van egy varrodánk, ahol minden termékünket varjuk, vagy mondjuk 80%-át a termékeinknek itt varják a varrónőink. Ez azt is jelenti, hogy újabb munkaerőt tudtunk behívni, és újabb asszonyok, és nem csak hímzőasszonyok, hanem most már varrónők is dolgoznak nekünk. Itt van egy iroda, ahonnan kiszolgáljuk a webshopos rendeléseket, és innen szolgáljuk ki az összes asszonyt is, ami úgy néz ki, hogy minden szerdán ide besétálnak a nénik, elhozzák azt, amit egy hét alatt meghímeztek otthon, és a minden szerdán megkapják a következő hétre a feladatukat, hogy mit kell meghímezzenek. És ezen kívül itt van egy kis ilyen bemutatóterem és iroda, ahol én magam is ülök és dolgozom, és általában mi itt nem árusítunk, innen csak kiszolgáljuk a webshopot, és innen szolgáljuk ki a viszonteladókat is.
Azon felül, hogy a ruháitokat matyó motívumok díszítik, meg ugye most kiderült, hogy helyben és hímzőasszonyok készítik ezeket, ti miként hozzátok még közelebb a matyó kultúrát, ehhez a divatot követő tervezői darabokat vásárló, és tippre főként budapesti vásárló közönséghez, hogyan vállaltok felelősséget azokért, akik a matyó kultúrát vagy az identitást így magukénak érzik, vagy napi szinten művelik?
Hát én nagyon nagy felelősséget érzek azok iránt, akiket Tardon, illetve Budapesten foglalkoztatunk. Most már itt sok-sok emberről beszélünk, egyébként mindenki nő. A körülbelül 40-45 hímzőasszony van jelenleg, csak hogy tudjátok, 2010-ben, amikor elindultunk, akkor 3 néni volt, aki hímzett nekünk, és folyamatában nyilván, ahogy a megkeresések és ahogy a webshopos rendelések egyre inkább nőnek, meg a viszonteladók egyre inkább több terméket adnak el, egyre több asszonyra lett szükségünk, és szerencsére sikerül is újabb és újabb embereket találnunk. Én nekem személyes felelősségérzetem van azzal kapcsolatban, hogy ezeknek az asszonyoknak munkát tudjak adni minden hónapban, és személyes felelősségemnek érzem azt is, hogy a Matyó mintakultúrához úgy nyúljunk hozzá, hogy ezt a legnagyobb tiszteletben tartsuk, ugyanakkor mégis tudjunk belevinni annyi újdonságot színekbe, formákba, hogy ezt, hogy a vásárlóinknak az érdeklődését fenntartsuk.
Ki fogom még térni a munka adásra is, de szerintem a Matyó önmagában egy nagyon érdekes téma, és én nagyon sok mindent nem tudtam, mielőtt elkezdtem veled készült interjúkat hallgatni és olvasni. Például azt, hogy csak három város, vagy hát három településen őshonos, illetve hogy nagyon szigorúak a színekkel. Tehát kezdjük a legelején, mert szerintem a hallgatók sem lesznek képben tökéletesen. Mi az a Matyó azon kívül, hogy ugye így a közhasználat vagy köznyelvhasználatban a minta?
A Matyó az egy kultúra, ami tulajdonképpen egy hímzés világot is jelent, illetve jelent egy hagyományos öltözkedési népi viseletet. A népi viseletet az elmúlt 50 évben már csak ünnepnapokon, templomba, illetve különböző fontos katolikus ünnepeken veszik föl az asszonyok vagy a fiatal lányok. Ez a népi viselet, ez a Matyó viselet is egy nagyon-nagyon érdekes és gyönyörű megmutatkozása a kultúrának, illetve a Matyó hímzés kultúra, az pedig egy olyan hímzés, ahol Matyó mintákat és tipikus Matyó színekkel hímeznek, ami valóban, ahogy mondtad, egy elég szigorú színvilágot jelent. Mi az elején ettől nem rugaszkodtunk el, és aztán viszont rájöttünk, hogy tiszteljük annyira ezt a kultúrát és az asszonyokat, hogy megmerjük tenni azt, hogy azon kívül, amit eddig hímeztek az elmúlt több száz évben, azon kívül mielőtt merjünk rukkolni olyan színekkel, amik valószínűleg jobban tetszenek a vásárlóinknak.
Ez a szigorú színvilág, az, bocsánat, csak hogy én ezt például nem tudom, hogy ez a szigorú színvilág, ez miért alakult így?
Hát ezt nem tudom neked megmondani. Valószínűleg van egy 5-6-7 szín, amit használnak a Matyó, amit mindig is használtak ezelőtt 50-100 évvel. Alapvetően régen minél színesebb volt a ruhád, az mutatta tulajdonképpen itt a gazdagságot, hogy minél nagyobb és minél több felület van kihímezve a Matyó népviseleteden, annál inkább számítottál módosnak. Ez ma az én értékrendem szerint, meg az én elgondolásom szerint nem így van, mert én pont, hogy abban is hiszek, hogy a kevesebb több, és ezért is gondolom azt, hogy azon kívül, hogy gyönyörű a Matyó eredeti színvilága, és sok-sok termékünkön szerepel, és nagyon-nagyon sokan ezt vásárolják. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy van egy csomó olyan vásárló és érdeklődő 20 és 70 év között, aki már nem biztos, hogy szívesen hord ennyire színes ruhát, aki lehet, hogy egy sokkal inkább egy monokróm dolgot szeretne fölvenni, és ezért vannak a termékeink között rengetegféle színvilág megjelenik, illetve bárkinek bármikor bármit elkészítünk, tehát az is megtörténhet, hogy te fölhívsz engem, hogy szuper ez a 6 féle poncsó szín, amit csinálunk, de te szeretnél egy olyat, amin csak piros poncsó és csak zöld színnel hímezzük, akkor természetesen azt is megcsináljuk.
Uh-huh. És mennyire rugaszkodtok el a hagyományoktól? Szerintem ez egy tök érdekes kérdés, hogy ugye a színeket megváltoztatjátok, a ruhadarabokat is gondolom megváltoztatjátok, mert hát modern szabású darabokat vartok. Hol van az a vonal, amire azt mondanád, hogy jó, ezt már nem változtatjuk meg?
Hát a ruhákat teljesen megváltoztatjuk, tehát a régi hagyományos népviselet az nem köszön vissza a mi portfóliónkba, meg a kollekcióinkban. A legtöbb termékünkön viszont eredeti matyó minta szerepel, amihez mi nem nyúltunk hozzá, amit ugyanúgy valószínűleg megrajzolt ezelőtt 100 évvel egy matyó rajzoló, és azt mi ugyanúgy használjuk, ahogy ő megrajzolta. Ezen kívül most már vannak olyan mintáink, amiket mi rajzolunk, és amikkel egy picit elrugaszkodunk az eredeti matyó rózsáktól, matyó tulipánoktól, meg a levelektől, és mondjuk a pulóveremem, amiben én most vagyok, például van egy kolibri hímezve, de ettől függetlenül a pulóvernek a többi része mind matyó rózsa, matyó tulipán, matyó levél, csak beletettünk egy kis frissességet, egy kolibrit.
Még azt akartam ennek kapcsán kérdezni, hogy ugye a matyó népművészet, ha jól tudom, az a világörökség része. Ez a gyakorlatban mit jelent?
2012-ben az UNESCO világörökség részévé avatták a matyó kultúrát. Ez számunkra azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon jó marketing fogás, amit lehet mondani, lehet írni, és nyilván, hogy a külföldiek, hogyha azt mondod, hogy ez egy UNESCO World Heritage hímzés, az nekik sokkal inkább jelent valamit, mint hogyha nem az lenne. A mindennapokban nálunk ez semmit nem jelent, ugyanúgy kezeljük 2012 óta, mint előtte.
De mondjuk az UNESCO részéről valamilyen társadalmi felelősségvállalással jár ez? Azon kívül, hogy ők a marketing képességeiket felhasználják, vagy kapcsolataikat, vagy eszközéket?
Nem, hát hozzánk sose jutott el semmilyen extra dolog, ami ezt segíteni, vagy ami miatt ezzel könnyebb lenne bármit is tenni.
És akkor, hogyha már itt tartunk, a marketingnél és a gazdasági vonzatoknál, mi a helyzet a gazdasági oldalával ennek a márkának? Mondtad, hogy a COVID alatt voltak nehézségek, és hogy te felelősnek érzed magad ott helyben a csapatért. Milyen nehézségekkel találkoztak, vagy milyen, pont hogy nem nehézségekkel, mi az, ami jól megy?
Hát, hogy én azt látom, én nem vagyok egy született ügyvezető, hanem én egy ilyen beletanult ügyvezető vagyok, aki minden nap és minden pillanatban szeretném, hogy tudjak fejlődni, és egyre jobban tudjam kezelni a céget és a márkát. Amikor mi ezt megálmodtuk, ezt a terméket, meg ezeket a termékeket, meg ezt az ötletet, akkor nem az volt a vágyunk, hogy mi egy életképes bizniszmodellt hozzunk létre, hanem az volt bennünk, hogy vannak a gyerekkori dadáink, mert mindig voltak dadáink, akik vigyáztak ránk, amíg a mamáik az iskolába tanítottak, és az volt bennünk, hogy ezeknek a dadáknak valamilyen úton, módon tudjunk pénzt adni, mert hogy láttuk, hogy mennyire kevés pénzből élnek. Ez volt az eredeti terv, nyilván, hogy azóta ez rengeteget változott, és iszonyatosan sok kudarc és siker kövezte az utunkat eddig, és hát az egyik legnagyobb kihívás az valóban a COVID alatt történt, amikor én teljesen kétségbe estem, mert hogy nem láttam, el nem tudtam képzelni, hogy a COVID alatt ki lesz az, aki matyó mintás bármit is fog vásárolni online, és azt meg tudtam, hogy a boltok bezártak, tehát ott senki nem fog vásárolni. És én nagyon-nagyon megijedtem, és nagyon rettenetesen szorongtam, és hajnalán ébredtem minden nap, és futottam az utcán, és gondolkodtam, hogy a fenébe fogjuk ezt megcsinálni, és aztán tulajdonképpen nagyon hamar rájöttem arra, hogy semmi más nem tudunk csinálni, mint hogy maszkot tervezni, és elkezdtük az első maszkot megtervezni, és utána nagyon hamar egy csomó színvilágból ugyanezt a maszkot megcsináltuk, és tulajdonképpen a maszkoknak a hímzése az a COVID éve alatt nemhogy megmentett minket, hanem egy sikeresebb üzleti évet zártunk, mint előtte.
Mi volt az, amiből esetleg le kellett a koronavírus idején adnotok, vagy valami áldozat, amit meg kellett hoznotok? És most ennek kapcsán még az is felmerül egyébként bennem, hogy tervezőként, vállalkozóként, meg mind emberileg mit lehet tanulni az ilyen helyzetektől?
Hát szerintem minden ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetet iszonyatosan nehéz túlélni, és utólag mindig látja az ember, hogy mit lehet tanulni, meg hogy miben volt jó, és mit lehet ünnepelni, hogy tulajdonképpen önmagában az, hogy fennmaradt ez a cég, az egy hatalmas ünneplése ad okot, hiszen rengeteg kisebb cég ment tönkre. De mindeközben egyáltalán nem voltam ünnepi hangulatban egy évig, tehát én abszolút ilyen depresszív hangulatban csináltam végig azt az évet, és már akkor is, amikor láttam, hogy működni fog, akkor sem tudtam kijönni ebből a szorongásból, mindaddig, amíg valahogy kb. Egy év alatt tényleg nagyon erősen láttam, hogy nincs okunk az aggodalomra.
Ebben a szorongásban mekkora része van annak, hogy felelősséget érzel a varrónőkért, a hímzőnőkért?
Nem csak a varrónőkért, hanem a gyerekeimért, a férjemért, tehát hogy én akkor pici volt még a kisebb lányom, és úgy volt a család felosztás, hogy a Francis otthon volt vele az első 1-2-3 évben, és én pedig dolgoztam. És így az is kialakult, hogy én voltam a család fenntartó ezekben az években, tehát hogy nem csak az volt a borzasztóan nagy felelősség a vállamon, hogy a saját családomat eltartsam, hanem még hozzájött az, hogy az összes hímzőnénit eltartsam, plusz az összes olyan embert, aki itt dolgozik nálunk a varrodában, vagy akkor még csak a kisebb irodában, plusz a budapesti csapatot, akik pedig a online marketinget, meg a könyvelést, meg az összes ilyen dolgot csinálják. Tehát, hogy én úgy fogalmazom ezt meg, hogy ilyen felelősség iszonyom lett. Annyira sok volt, hogy nem lehetett elbírni.
Egyébként a varró nők vagy hímzőnénik, akik ugye ott helyben vannak, ők előtte mivel foglalkoztak? Illetve, bocsánat, másik kérdezem, hogy nem is tudom, ugye, hogy mondjuk nálatok teljes állásban.
Nem, mindenki otthon hímez úgy, ahogy szeretném. Van, aki napi 1 órát hímez, van, aki napi 7 órát hímez, van, aki 2 napig nem hímez, utána egy teljes nap. Tehát mindenki a saját ritmusában hímez. Nagyon sokszor idősasszonyokról van szó, tehát nyilván nem is várunk el semmilyen ritmust, hanem tudjuk azt, hogy körülbelül ki mennyit tud meghímezni egy adott időszak alatt, és annyi munkát adunk neki. De hát nyilván ezeknek az asszonyoknak ez a bevételi forrás, ami most már 10 éve, 12 éve van, ez most már számítanak rá, és a COVID alatt is tudom, hogy számítottak rá, és ez volt a nagy félelmem, hogy én ezt nem fogom tudni nekik kifizetni, és senkinek semmit nem fogok tudni kifizetni, és a családomat sem fogom tudni eltartani. És igaziból, hogy mit tanul az ember egy ilyen nagyon rossz időszakból, az egyrészt egy nagyon nagy erősség, tehát hogy valahol szembesülnöm kellett azzal, hogy van bennem a legnagyobb káoszban és a legnagyobb kétségbeesésben is van bennem egy újjászületési ösztön, és mindig valahogy sikerül újabb meg újabb ötleteket kitalálni, amikor meg akar minket állítani valami.
És reméljük, hogy ez így is lesz a továbbiakban is. Egy kicsit más téma, de a divatipart egyébként nagyon sok kritika éri, egyrészt a fenntarthatóság kérdése miatt, másrészt pedig a feminizmus, vagy hát a nők jólétének a hiánya miatt. A ruhaiparban dolgozó és alul fizetett nők nagy része, vagy emberek nagy része nő, és ez nem csak Bangladesben van így, hanem tudjuk, hogy magyarországi nagyipari ruhagyárakban is. Ti ugye elsősorban nőkkel, hímzőnőkkel, varrónőkkel dolgoztak, nem tudom, hogy a tágabb csapatban van-e férfi, de egyébként mit tesztek, hogy etikusak
legyetek? Hát a budapesti csapatunkban van férfi, tarton csak hölgyek dolgoznak az irodában, a webshopban, tehát minden irodai munkatársam hölgy, és minden hímzőnő hölgy. Hát azáltal, hogy mi tehát tulajdonképpen Magyarországon próbáljuk beszerezni az alapanyagokat, és Tardon szabjuk és varjuk meg őket, és utána Tardon hímezzük meg őket, és utána Tardról a meghímzett terméket itt tisztítjuk, itt vasaljuk, és innen megy ki akár Amerikába, akár Japánba, akár Magyarországra. Tehát ugye az ökológiai lábnyoma a mi termékeinknek nagyon-nagyon pici, egy falun belül mozog ez a termék, minden itt készül, és ez nekem egy fontos üzenet a márkánknak és a termékünknek. És egyébként ez nem olcsóbb, mint hogyha egy nagy, amit te is említesz, hogy a nagy varrodákban alul fizetik az asszonyokat. Tehát, hogyha kiadnám nagy varrodának az adott termékeinket, valószínűleg sokkal olcsóbban meg tudnánk varni, mint a mi varrónőink. De nekem fontos az, hogy itt varjuk, fontos az, hogy nem utaztatjuk, fontos az, hogy az itteni embereknek lesz belőle bevétele, és egy ilyen pici faluban, mint Tart, hogyha a bevételt generálsz, ez azt is jelenti, hogy a gazdaságot serkented, mert általában az itt élő emberek nem mászkálnak, vagyis az általuk megkeresett pénz, az itt fog maradni a faluban, és itt fog mozogni.
Meg szerintem ebben egy nagyon, bocsánat, csak egy hozzászólás, hogy szerintem nagyon fontos momentum ebben, legalábbis nekem, hogy te magad is helyi kötődésű vagy, mert így még kevésbé van egy olyan éle, hogy te Budapestről akkor odamész, és akkor te a falunak bevételt generálsz, hanem neked is van helyi kötődésed, helyi szálad. Nekem ez így egész máshogy csapódik le, pozitív értelemben.
Meg hitelem van, és nem csak azért van hitelem, mert én létrehoztam a Matyó Dizájnt, hanem azért van hitelem, mert az szüleim 6 éven keresztül itt tanítottak, és egy ilyen pici közösségben 6 éven keresztül, ha tanítasz egy iskolában, majdnem mindenkinek tanították a valakiének a valakiét. És ők egy egészen liberális szellemben kezdtek el itt tanítani, ami hihetetlen felüdülés volt itt a tardi gyerekeknek, úgyhogy a mai napig imádattal beszélnek édesanyámról és édesapámról. Sajnos édesapámat elvesztettük, amikor én 7 éves voltam, úgyhogy valahol azt is gondolom, hogy a Matyó Dizájnnak a Matyó Dizájnba vetett munkám nagyon sok szempontból annak is szól, hogy az édesapám előtt meghajoljak.
Nekem is egyébként voltak a felmeneim között kisvárosban vagy városban tanítók, tanárok, és ugyanezt tapasztalom én is tőlük. Engem még az érdekelne ennek kapcsán, hogy van-e abban valami szándékosság, hogy csak nőket foglalkoztat, hiszen tudjuk, hogy egyébként a munkanélküliség, főleg vidéken, vagy a munkahelyek hiánya a nőket fokozottan érinti.
Én boldog vagyok, hogy ez így van, bár személy szerint én nekem nagyon hiányzik az, hogy férfiak között is legyek, de egyébként én büszke vagyok arra, hogy a Matyó Dizájn szerintem több mint 60 nőnek ad munkát, és nem csak munkát, hanem egy hovatartozást. Tehát az itt a faluban lévő asszonyoknak az, hogy ők itt dolgozhatnak, az nagyon sok szempontból az egyik legfontosabb szegmens, hogy pénzt keresnek, nyilván ez mindannyiunk életében így van, de én azt vettem észre az elmúlt 10 évben, hogy legalább ennyire fontos nekik, hogy egy hovatartozás alakul ki bennük, hogy szükségük van, hogy nekünk szükségünk van rájuk, és hiába 72 éves, vagy 81, vagy 35, szükség van a munkájára, és az, hogyha azt éli meg az ember, hogy szükség van rá, az egy nagyon-nagyon fontos dolog az életben, és szerintem a Matyó Dizájnnak az egyik legnagyobb társadalmi hatása az, hogy ezt kialakítottuk, hogy az emberek boldogok, és boldogan jönnek, és iszonyatosan nagy elánnal hímzik a termékeket, és boldogan hozzák, hogy ez most sürgős volt ez a varró, úgyhogy ő már reggel 8-kor itt van, és készen van.
És arról nem is beszélve, hogy azért végül is egy olyan hagyományos vagy tradicionális tevékenységgel keresnek ők most pénzt, amit gondolom nem lehetett mindig így monetizálni, vagy nem pont így, és emiatt merül fel bennem, hogy ha már nem lesznek ezek a hímzőnénik, akkor mi lesz? mennyire művelik fiatalabbak is ezt a szakmát?
Hát az a helyzet, hogy egy ilyen pici faluban nincsen munkalehetőség. Van másfél bolt, van egy patika, ami 1 óra 15 percet van nyitva egy nap, igen, és van egy polgármesteri hivatal. Körülbelül ennyi van, és nincs hova menjél dolgozni, tehát ahogy ha te pénzt szeretnél keresni, akkor általában innen el kell menjél. Na most, hogyha te itt vagy, és itt pénzt tudsz ajánlani mondjuk kismamáknak, akik otthon vannak, és éppen az első, vagy a második, vagy a harmadik gyerekükkel együtt mindennapokat gyűrik otthon, és közben, amíg alszik a pici baba, tudnak hímezni, és ezáltal tudnak pénzt keresni, az egy nagyon-nagyon-nagyon erős dolog, és ezt én nagyon érzem a saját bőrömön, hogy ez fantasztikus.
Mit lehet egyébként még tanulni a hímzőnéniktől, és nem csak a néniktől, úgy emblok azoktól, akikkel dolgozol, vagy hogyha máshogy teszem fel ezt a kérdést, te mit kapsz azoktól, akikkel együtt dolgozol?
Hát hálát, szeretetet, elismerést, sok-sok örömöt, és biztatást, meg vágyat, hogy mindig azt mondják nekem, hogy csak munka legyen, Rozika, csak munka legyen. Tehát, hogy én és ezen kívül meg nyilván kapok tőlük egy egészen másfajta életvitelt, amit látok, hogy ők hogy élnek, hogy hajnali 5-től este 9-ig mindig dolgoznak, és egyébként a hímzés az nekik nem a munka, hanem úgy van, hogy egész nap dolgoznak, ha ősz van meg, vagy meleg van, akkor kint a kertben, állatokkal foglalkoznak, és amikor elfáradnak, akkor ülnek le hímezni. És hogyha nincs hímzés, mert már este 9-ben, és mondjuk nem lát, mert idősebb, és nem tud este 9-kor sötétben hímezni, akkor neki fog látni, és diót fog törni. És hogy számomra ez egészen lenyűgöző, hogy milyen hihetetlen szorgalmasak. A másik lenyűgöző dolog, hogy a viharba bírják ki, hogy egy ilyen pici faluban élnek egész életükben, és hogy ennyire impulzusmentesen mégis boldogok tudnak lenni. Tehát, hogy nyilván, hogyha én itt maradtam volna 5 évesen, akkor ezt meg tudnám érezni, hogy ez hogy lehetséges. De úgy, hogy én innen elkerültem, és Budapesten, meg a nagyvilágban, meg sokat utaztam, meg sok fele jártam, meg alternatív iskolákba jártam, gimnáziumba. Szóval, hogy én nekem ez a tempó, ami itt van, lenyűgözően lassú, elképesztően monoton, és döbbenetes, hogy ők ebben teljesen boldogok tudnak lenni.
Kicsit megválaszoltad a kérdést, de azért még boncolgatnám, hogy nem is csak feltétlenül a matyó kultúrából, hanem úgy amúgy bármilyen népi kultúrából. Szerinted mit lehet érdekes vagy fontos átmenteni nekünk most városi embereknek, vagy így a mainstream kultúrába úgy amúgy, és mondjuk mi lehet belőle akár az, amit meg vagy már érvényét vesztette, vagy nem feltétlenül kell.
Szerintem ez is hullámozni fog, hogy mi az, amit éppen át tudunk vinni, mert most mi éppen a mintákat visszük, és a mintákon keresztül az asszonyokat, és ez nagyon fontos, hogy minden egyes termékünkön ott van annak az asszonynak a képe, aki hímezte, és alá is írja, hogy ezt ő készítette kézzel és szeretettel. Mi most ezt visszük át, de el tudom képzelni, hogy 3-5 év múlva jön egy olyan hullám, amikor az lesz, hogy a régi matyó népviseletet is át lehet vinni a mindennapokban, és egy farmerral simán fölveszi az ember azt a felsőt, amit 1550 évvel hordtak az asszonyok. Szóval szerintem ez egy változó dolog, mint ahogy a divat is egyfolytában változik, és még nagyon sok izgalmas dolgot rejt a jövőben.
És szerinted közeledik egyébként, hát mondjuk úgy, hogy a vidék és a város ilyen szempontból, hogy látsz más kezdeményezéseket, tendenciákat is arra, hogy ezt a kettő világot egy kicsit közelebb hozzuk egymáshoz Magyarországon?
Nem, én szerintem nem közeledik. Egyáltalán nem látom a várost itt vidéken, és nem látom a városban a vidéket, egyáltalán nem.
És ez probléma szerinted?
Az itt élőknek nem. Szerintem alapvetően azért probléma, mert hogy a vidéki embereknek elképesztően kevés lehetősége van. Míg egy nagyvárosban nyilván sokkal több lehetőséged van, és mondjuk, hogyha belegondolsz, hogy egy 16 éves gyerek itt Tardon nő föl, és hogy hova mehet el szórakozni, vagy milyen kiállításokat tud megnézni, hogy van-e pénze egyáltalán arra, hogy fölüljön egy buszra, és elmenjen Egerbe megnézni egy mozifilmet. Tehát, hogy igen, olyan szempontból szerintem ez veszélyes, hogy nagyon-nagyon el vannak az itteni gyerekek vágva a világtól, és ami még veszélyesebb, hogy azáltal, hogy el vannak vágva, és hogy nincs mit csinálniuk, azáltal egyfolytában az online térben próbálnak nyilván különböző Facebook, TikTok, Biril, nem tudom, mindenféle módon csatlakozni a nagyvilághoz, de hogy ezeken a platformokon meg nagyon fals világot látnak.
Ami, gondolom, hogyha nem is, mert hogy még jobban, vagy még távolabb van a saját életüktől.
Hát még távolabb van, meg nem egy reális kép. Tehát, hogy egy teljesen hazug világot látunk a TikTokon, és mégis minden gyerek azt csinálja, hiszen mi más csinálna. Tehát mi, amikor gyerekek voltunk itt, mi egész nap kim voltunk, biciklinken, loptuk a cseresznyét, a dinnyét, ahol éppen voltunk, azt tettük, és bunkereket építettünk, és hazatértünk, amikor nagyon éhesek voltunk, és utána mentünk tovább. Ez nincs meg, tehát hogy semennyire nincsenek kint a gyerekek az utcán. Én nem tudom, hogy hol vannak az emberek, jobban mondva tudom, nyilván otthon ülnek a tévé előtt, a gyerekek megnyomkodják a telefonokat. Nekem ez nagyon szomorú, és nagyon-nagyon nem jó.
És nyilván ennek a nagy szakadéknak, mind gazdasági, mind kulturális, mind egyéb értelemben nyilván megvannak a hátulütői, még egyebek, amik nagy általánosságokban is látszanak, meg talán később fognak beérni, de te társadalmi vállalkozásként, vagy vállalkozóként van-e olyan probléma még, ami téged érdekel, és amire úgy gondolod, hogy további célként, mint Matyó Design lehet tekinteni?
Uh-huh. Hát nekem vannak még céljaim, mert például borzasztóan zavar, hogy az emberek bemennek, és a Coop-ba vagy a Tesco-ba vesznek tojást, amikor három házzal arrébb ki van írva, hogy tojás eladó. Tehát, hogy én most az idei évben elképzelhető, hogy létre fogok hozni egy piacot, ami a Matyó Design piac lesz, és ami egy olyan platform lesz, ahol a nem csak a Tardi, hanem a Tard körüli falvakból el lehet hozni az adott portékádat, ami lehet virsalmesajt, lehet szilvalekvár, vagy lehet éppen sárga barack, és a falun belül lehet vásárolni, és nem kell a mezőkövesdi Tesco-ba vegyél paradicsomot, mert itt van a paradicsom a szomszédodnak a kertjébe, és éppen eladó. Tehát, hogy van még egy ilyen tervem és vágyam, nem biztos, hogy sikerülni fog, de hogy van egy ilyen tervem és vágyam, hogy létrehozok egy piacot, ahol ezt tudnám egy kicsit segíteni, illetve a Matyó Design túrát, azt 2019 óta csináljuk, nyilván a Covid alatt nem csináltuk, de hogy mind magyar, mind külföldi csapatokat fogadunk, és egy napon keresztül megpróbáljuk megmutatni azt, hogy a valódi paraszti kultúrában hogy élnek most az emberek. És én azt látom, hogy aki a modern városból ide tér egy napra, az pár órán belül annyira, de annyira lenyugszik, és elkezd hímezni, és először azt hiszi, hogy majd három percet fog hímezni, és nem tudott kivenni a tűt a kezéből, mert hogy ez egy meditatív tevékenység, egy lassú csönd van, és nincs ehhez hozzászokva a városi ember. Tehát én fölmegyek most Budapestre, és nekem furcsa, hogy elmegy egy mentő, mert nem hallok mentőt. Itt mondjuk az elmúlt egy évben szerintem 2 mentő hangot hallottam. Nincs impulzus.
És a márkával mi a terv? Mondtad, hogy külföldön is vannak vásárlóitok, illetve hogy a COVID után közben meg kellett változnatok?
Hát online, most már online, a legtöbb termékünket online értékesítjük, ettől függetlenül most 2022-ben visszatértek a viszonteladók, amiknek nagyon örülünk, úgyhogy az a tervem, hogy egyrészt tovább vinni, és az online marketing segítségével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is minél inkább érvényesíteni a Matyó Dizájnt, és minél több vásárlót szerezni. A Matyó Dizájn túrával az a tervem, hogy minél több csoport érkezzen, minél több embernek tudjuk bemutatni azt, hogy hogy kell csigatésztát csinálni, hogy kell hímezni, hogy milyen népdalt énekelünk, és egyébként hogy főzik az ember, az asszonyok az ebédet. És van egy Matyó Dizájn attrakció nevű elképzelésünk, ami most már 1-2 éve működik, amikor nem azt mondjuk, hogy a csapatokat hívjuk ide Tardra, és itt legyen valami egynapos esemény, hanem bármilyen hotel, cég elhívhat minket, és népviseletben elmegyünk a nénikkel, és egy fél napon keresztül a nénik mennek Budapestre, vagy akár külföldre, és ott mutatják meg, hogy mit jelent a Matyó kultúra, bemutatják a népviseletüket, beöltesztetnek más asszonyokat is, vagy lányokat népviseletbe, illetve hímezni tanítják az embereket. Tehát most már nem csak hozzánk jönnek, hanem mi is megyünk oda, ahova hívnak bennünket.
Ez nagyon szuper, és szerintem mind Budapest, mind Tart nagyon szerencsés, hogy itt vagy nekünk. Nagyon szépen köszönjük, Rozi, ezt a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestelek, és várlak titeket Tardon, hogyha Londonból erre jársz.
Sziasztok, én Lili vagyok, érdekes nő, mert bejártam a világot, és jelenleg is Londonban élek, mert imádom az extrém sportokat, és mert rengeteg emberrel, rengeteg témáról beszélgettem már újságíróként és podcasterként.
Hanna vagyok, érdekes nő, mert újságíróként történeteket mesélhetek, olyan helyekre és emberekhez is eljuthatok, akikhez másképp talán nem, mert nagyon határozott vagyok, merek önmagam lenni, és nagyon sok dolog érdekel. A Vénusz projekt eddigi adásaiban több mint 100 olyan nőt mutattunk be, akit mi valamiért különlegesen érdekesnek tartottunk, de hiszünk benne, hogy minden nő érdekes. Mi több, minden nő érdekes annyira, hogy szerepelhetne egy-egy Vénusz adásban.
És pont ezt fogjuk megvalósítani idén. Egy nőnapi különkiadásban szeretnénk titeket hallani. Vegyetek fel egy hangüzenetet névvel vagy név nélkül, amiben elmondjátok, hogy miért vagytok érdekes nők. Ehhez nincs szükségetek másra, csak egy telefonra, vagy más hangrögzítőre, és egy minél csendesebb helyre. Küldjétek el ezt a hangüzenetet az Instagramon, a Venus Projekt profilra, vagy a venusprojekt.podcast@gmail.com e-mail címre. A felvételeiteket március 1-ig várjuk, azokat vágás nélkül közöljük majd az epizódjainkban. Ez volt a Vénus Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.